Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Már is folytatjuk a beszélgetést Niszkács Annával, a Zserbó Gasztronómia Kft. Tulajdonossával, ügyvezető igazgatójával, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit. A Zserbóval kezdtük, de beszéljünk egy másik fontos dologról is. Az Onyx ugye az egyetlen hazai, korábban két Michelin csillaggal jutalmazott étterem volt, reméljük, hogy lesz is, ami az életedben azt gondolom, hogy legalább annyira fontos, mint a Zserbó ma már.
Legalább annyira fontos, igen.
Ezt így kimondhatjuk. És ugye ebbe is beleszólt a Covid. Itt is azért újra kellett indulni, új alapokra kellett helyezni az életeteket, és ráadásul bele is vágtatok egy nagyon komoly átalakulásba, és akkor jött a Covid. És ez a nyitás el is húzódott. Hogyan élted meg, hogyan kezelted ezt a fajta problémát? Mert ez meg egy másik probléma volt, mint a Zserbó esetében.
Ilyen probléma hegyek voltak, de mi most ott vagyunk a hegycsúcson, úgyhogy egyelőre még jól vagyunk. Nekünk 2019 nyarán fogalmazódott meg az a gondolat, hogy valamit változtatni kellene az Onyxon, mert ilyen léptékben egyszerűen nem fenntartható, sem anyagilag, sem környezet szempontból, sehogyan sem működőképes. És akkor már elkezdtünk gondolkodni, hogy itt van Közép-Kelet-Európa egyetlen két Michelin csillagos étterme, hogyan tovább, hogy lehet emelni a tétet úgy, hogy működőképes is legyen. És akkor jött ugye 2020 március, amikor be kellett zárnunk, és akkor igazából felgyorsultak az események, hogy na jó, akkor most van itt a lehetőség, hogy mi átalakítsuk mindenhogyan az éttermet.
Tehát szétvertétek az éttermet, bizonyos részeit.
Igen, tehát hogy volt egy nagyon hangos szalag cím.
Igen.
Ez a clickbaiteken segített, és ez, hogyha már megemlítetted, akkor kis intermezzo, hogy az, hogy mi megkaptuk a két Michelin csillagot, az nagyjából 800 ezer emberhez jutott el. Az, hogy mi idézőjelesen szétvertük az éttermet, mert ez körülbelül 4,5 millió emberhez jutott el, mert annyira sok helyen megjelent. Ez egy jó cím volt.
Igen.
Ugye ez a szétverés, ez 2020 novemberében volt, amikor igazából egy teátrális lezárása volt a régmúltnak, és elkezdtük lebontani az éttermet, hiszen utána építettünk egy újat, és ha lebontjuk, ez azt jelenti, le kell szedni a tapétát, a bútorokat át kell helyezni, csak ugye ezt egy picit máshogy adta ki a sajtó. Alapvetően ma már nem bánom, hozzáteszem, hogy ott nekem volt 2-3 nem jó napom, hogy én nagyon fókuszba kerültünk, azt se tudták az emberek, hogy mi kik vagyunk, mik vagyunk, és kaptunk minden csőstül, de most már rájöttem, hogy ez így működik. És ugye ez egy forgatás volt többek között, és ez a kamera ez azóta is forog, mert hogy az Onyx átalakulásáról, illetve arról, hogy éppen most mi történik a Zserbóban, arról készül egy dokumentumfilm, és ez lassan 2 éve forog ez a kamera, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes és mély dokumentumfilm lesz, és ez ott indult konkrétan ezzel az Onyx bontással. És 2020 novemberében lebontottuk az éttermet, és akkor indult el a metamorfózisunk. Ezt az egész átalakulást, ezt metamorfózisnak neveztük el, és mi még most is a metamorfózisban vagyunk, aminek több állomása volt. Az egyik legfontosabb állomás az közel egy évvel később, 2021 májusában jött el, amikor megnyitottuk a műhelyt, az Onyx előszobáját, ami az Onyx egyik terméből alakult ki, ami a mi alkotói, Onyx alkotói közösségünknek a tere. Itt van egy nagyobb 16 fős asztal, ahol egyébként mi minden nap dolgozunk, van egy külön konyhai rész, van egy műhely részünk, ahol a tányérokat égetjük ki, illetve van egy könyvtár részünk, egy emeleten, egy galérián, ahol egy gasztrokönyvtár van, ami egy nyitott gasztrokönyvtár lesz, mert hogy az utánpótlás nevelés és az edukáció az egyértelműen ott van a manifestumunkban, és szeretnénk a következő generációnak olyat nyújtani, amit ők nem biztos, hogy az iskolákban megkapnak, és ez egy teljesen ingyenes könyvtár lesz a részükre.
Tehát ha valaki séf szeretne lenni, akkor majd besétál hozzátok, és ott inspirálódhat, ott tanulhat.
Megkap egy olyan könyvet, el is viheti, amihez valószínűleg nem nagyon tud hozzájutni itt Magyarországon, illetve mi szeretnénk a diákoknak programokat is a jövőben, mint ahogy most már mondjuk a Moméval, egy nagyon komoly együttműködésben vagyunk, és ők fejlesztenek tányérokat a Zserbó süteményekhez, és a kurzusok is nálunk voltak, illetve a Corvinus Egyetemmel is vagyunk kapcsolatban.
Tehát muszáj az utánpótlást kinevelni, legyünk őszinték. Mert hogy van utánpótlás? Tehát van ígéretes?
Van. Ugye mi most gimnazistákkal, illetve szakközépiskolákkal is kapcsolatban vagyunk, több vendéglátóipari szakközépiskolával, és körülbelül 12 tanuló van most is nálunk cégszinten.
Tehát mennyire vonzó ma a vendéglátás egy fiatal számára?
Ezért
szerinted
vagyunk mi, hogy vonzóvá tegyük. Muszáj, hogy példaképek legyünk, hogy ez egy szép és jó szakma. Szerintem vannak ebben előrelépések, és az oktatásban is vannak előrelépések, de még azért hosszú az út, hogy tényleg olyan legyen az oktatás, de ez egy teljesen más téma, abban most nem is szeretnék belemenni, inkább visszamegyek a műhelybe. Ugye ezt most megnyitottuk májusban, és ez azért nagyon fontos, hogy nekünk egy alkotói közösségünk van, mert mi nem egy séfre építettük az éttermet. Nagyon könnyű egy séfre ráépíteni egy éttermet, de ez egyértelmű, hogy nem egy séf az, aki viszi az éttermet. Itt azért rengeteg tevékenység van, amit egyetlen egy emberbe teszünk bele, hogy ezt ő csinálja, de ez sehol nincs így, illetve van egy-két tényleg olyan talentum a világban, akik valóban egy személyben mindenre képesek, de ez azért nagyon ritka.
Tehát séfközpontú az éttermi világ, de úgy látom akkor, hogy ti azért küzdötök ez ellen, megmutatva azt, hogy ez egy csapatjáték.
Ez azt hiszem nem is egy küzdelem, hanem azt mutatjuk meg, ami van, meg amit mi csinálunk, és nem véletlen, hogy van művészeti vezetőnk, van élelmiszermérnökünk, van egy társszerületi kutatónk is, teljesen más az, aki az étteremnek, illetve a beszerzésnek a logisztikáját viszi, és ezeket a területeket teljesen külön osztottuk.
És annyira érdekes, hogy mondod, hogy művészeti vezetőtök van, tehát mintha egy színházról beszélnénk, de hogy egy étteremről beszélünk.
Hát de ez egy, nem szeretem ezt mondani, hogy ez egy előadás, de ma már egy éttermi élmény az nem csak az, hogy elmegyek és jól lakom, hanem tényleg valamilyen élményt tudunk adni, és lehet, hogy egy ember...
Rengeteg információt is.
Megoktattunk, igen. És az, hogy egy emberből jön ki valami, az nem mindig tud azért olyan jó lenni, mint hogyha 5-8-10 embernek a szűrőjén is, akik hozzáértőek, tehát nem kóklerek, akkor a nap végén az az étel kinézetben, ízben, tálalásban is olyan tökéletes tud lenni, mint amilyen nem biztos, hogy egy ember fejéből ki tud pattanni.
És leginkább csak így szakmai verkekben volt hírértéke, talán mondom így, hogy kutatóséfetek is van. De hogy ez mit jelent a gyakorlatban?
Kutatóséfünk, Várvízi Péter, ő az, aki többek között az alapanyagainkat próbálja felkutatni itt Magyarországon, illetve a Corvinus Egyetemmel vagyunk kapcsolatban, hogyha valamilyen mérés szeretnénk, hogy egy alapanyag éppen hogyan viselkedik bizonyos hőfokokon vagy bizonyos körülmények között, akkor ezt be tudják mérni nekünk. És nagyon fontos, hogy ő aromatérképeket ad a kezünkbe, hogy éppen melyik alapanyag valóban tanulmányok szempontjából is bizonyítottan hogyan működik jól a másik alapanyaggal.
Tehát ez már egy magas szintű gasztronómia, amiről ugye a hétköznapi ember nem tud, nem hal, nem is gondolja, hogy
ez egy teljesen más világ. De egy olyan élvezetes világ, és én is nagyon sokat tanulok ebben.
Beszéltünk arról, hogy van kutatóséf, és hogy a művészet állandóan jelen van az életetekben. A food designról beszéljünk, mert azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy ezt hogyan adnád át a hallgatóinknak, hogy miért fontos a food design.
Én nem is food designról beszélnék, mert a food designról mindenki azt gondolja, hogy a food design vagy food designer az az, aki a legvégén, amikor már készen van egy étel, akkor ő az, aki szépen elrendezi, hogy ez úgy nézzen ki, mint egy művészeti alkotás, és hogy esztétikailag szép legyen. Nem. Nálunk a művészeti vezető az első pillanattól kezdve benne van egy étel alakulásában, és már az első pillanatban együtt gondolkodnak, mert itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk egy hús hogyan jön össze egy körettel, hanem milyen filozófia van mögötte.
Tudsz most, példát mondani?
Igen, most például az új menünk, ugye eddig a metamorfózis menüt adtuk. Most szeptember, illetve október elejétől Metropolis az új menünknek a hívószava, és a Metropolis alatt mi most jelen pillanatban Budapestet értjük, ahol vannak hangok, ahol vannak zajok, ahol vannak illatok, ahol vannak érzések, ahol van mély szegénység, ahol van luxus, ahol van domb, ahol van víz, és hogy ez hogyan inspirál minket, és hogy ezt hogy tudjuk megjeleníteni az ételekben és az ételeken is, és a művészeti vezetőnk az, aki ezeket az inspiratív beszélgetéseket viszi, és hogy hogyan alakul ki egy étel, és mondok egy példát, egy hagyma ételt. Ez a hagyma étel, ez lesz egyébként az első ételünk a Metropolis menüben, És azért hagyma, mert a hagymának ugye vannak különböző rétegei, és ahogy te beérkezel egy városba, akkor még csak úgy látod, mondjuk ha repülőtérről jössz, vagy éppen az M7-esről jössz föl, vagy a 4-es 6-os villamosról éppen közelítesz oda, ahova mész, még csak a külső rétegét látod, és egyre mélyebben mész bele, vagy időben, vagy térben abba a városba, és egyre jobban ismered meg, és ezért ugye az érkezés elnevezésű ételünk is egy hagymaétel, mert ezzel próbáljuk visszaadni ezt a gondolatot, és így megyünk tovább, és így alakul ki minden étel, egy mondjuk ami a zajra hat, vagy éppen ami az illatokra hat. Tehát, hogy
ami valamit visszaidéz az érzéseinkből?
Igen. És ez lesz az új Metropolis menünk októbertől.
És egyébként akár fine diningról, vagy food designról beszélünk, akkor ezt nem szabad túlmagyarázni. Mert az étel a lényeg, ami a vendég érzékeire hat, amiről beszéltünk. Lehet, hogy ez a kulcs, hogy egyszerűen csak hagyni, hogy átmenjen ez az érzés?
Egyrészt kulcs is az, hogy hagyni, viszont az is kulcs, hogy segítsünk azért a megértésben, mert hogyha kritikát tudok megfogalmazni önmagunkkal szemben, akkor szerintem az, hogy egyel jobban túlbonyolítjuk a kommunikációját az Onyxnak, és nem biztos, hogy mindenkinek átmegy, hogy mi is történik ott nálunk. Viszont hogyha eljön hozzánk a vendég, elolvassa egyébként most az Onyx térben van egy kiállításunk, ahol az Onyx jelenéről, múltjáról és jövőjéről kommunikálunk, és elsősorban a fenntarthatóságról, és átéli velünk ezt a 2,5-3, akár 3,5 órás élményt, akkor úgy távozik tőlünk, hogy alapvetően megérti, hogy mit is jelent most az Onyx, mi ez a műhely, mi a műhely az Onyx előszobája. Úgyhogy nem kifejezetten csak az kell, hogy valaki megérezze, az kell azért a rásegítés, de ahogy az előbb is mondtam, hogy egy étterembe elmenetel, az főleg, hogyha valaki mondjuk az Onyxba, illetve a műhelybe jön, az nem csak egy étkezésről szól, hanem az egy élmény, egy egész estés élmény.
Azon gondolkodtam, hogy ugye nálatok nincsenek fehér kesztyűs pincérek, hogy egy csapatban gondolkodtok, amit mondtál is, hogy van, hogy te is ott vagy a vendégek között, vagy mondjuk az étteremvezető is kiviszi az adott ételt, vagy az ahhoz kapcsolódó borkínálatot. Tehát, hogy ez így működik igazán jól? Tehát erre van igénye a vendégeknek?
Arra már nem nagyon van igény, mint amilyen mondjuk volt a Regionix, és véletlenül sem megkövezni szeretni, mert akkor ott, abban az időben az csodálatos volt, és akkor ott 2007-ben, amikor mi nyitottunk, erre volt szükség, erre a fajta eleganciára, egy picit feszesebb légkörre. Ma szerintem mindenki le akarja venni a nyakkendőt. Nem úgy akarok menni élvezkedni, hogy feszes legyen és merev legyen. És igen, eldobtuk a fehér kesztyűt, és igen, nagyjából majdnem minden vendéggel tegeződő kapcsolatban is vagyunk, és egy sokkal jobb hangulatú, lazább, kedvesebb élmény, ahol nagyon fontos, hogy bevonjuk a vendégeinket, és várjuk tőlük a visszajelzést is, hogy hogyan tudunk mi még jobbak lenni, és ők
Kérdezni egyébként a vendégek?
Szoktak kérdezni a vendégek. Nagyon-nagyon gyakran szoktak. Nagyon érdeklődőek. Ugye akik, azt látom, 95%-ban akik eljönnek hozzánk, ők azért tudják, hogy hova jönnek. Van egy pár százalék, akinek fogalma sincsen. Elsősorban mondjuk külföldi vendégek közül valahol még megnézte régen, és teljesen másra számít, de jó élménnyel távozik. De úgy általában tudják, hogy hova jönnek, és nagyon-nagyon-nagyon nyitottak. És azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk szurkolóink vannak, és drukkereink vannak, akik annyira mellettünk vannak, hogy ez menjen, és hogy legyen egy ilyen különleges Magyarországon, mert ez teljesen más, mint a többi étterem.
Na most a verseny az nagy, hogyha belegondolunk. Akár a fine dining területén is azért vannak versenytársak, vagy a Zserbót tekintve azért sok cukrászda nyit, vagy van a piacon. Hogy lehet egyedi, különleges bármelyik egység?
Hát azt látom, hogy verseny ugyan van, de én örülnék neki, hogyha lenne még nagyobb verseny, tehát hogyha tényleg még több nagyon-nagyon jó étterem, cukrászda, kávéház lenne, jó minőségű alapanyagokkal dolgozna és jót adna. Úgyhogy engem ez egyáltalán nem zavar, sőt, inkább ez motivális, meg azért van egy ilyen kis motor, hogy akkor legyünk még jobbak és még jobbak, hogyha ott mellettünk mennek. De mi más csinálunk. Én azt látom, hogy mind a három egységünkkel teljesen más csinálunk. Ugye Budán is az Emil egy ilyen kis ékszerdoboz, a kis gyönyörű kertecskével. Reggeli, ebéd, ugye nagyon sok rendezvény van, esküvők, különböző családi események. Olyanból sem nagyon van ott azon a területen Budán. A Zserbót megint csak nehéz összehasonlítani bármivel, mert attól függ, hogy most süteményben nézem, hangulatban nézem, lokációban nézem, tehát nehéz versenytársat találni. Az Onyx pedig ugye egy teljesen más ligába lépett most be, mert egyértelmű, hogy a fine dining és a Michelin csillag és a legmagasabb kategóriája éttermek között van, Viszont ez a fajta élményadás, illetve ez az alkotói közösség, amit mi, akik mi vagyunk, és hogy nem sívközpontúak vagyunk, és hogy ennyire a fenntarthatóságra figyelünk, és hogy ennyire együtt dolgozik a művészet, a tudomány és a gasztronómia, és ugyanolyan hangsúllyal van ez a három dolog nálunk, az valami teljesen más.
Tehát egyedit lehet alkotni.
És lehet egyedit alkotni, és a vendég most erre kíváncsi, és szerintem a COVID is meghozta azt, hogy persze azért jó elmenni csak úgy étterembe, meg egy nagyon jó fehérkesztyűs étterembe is, de annyira vágyunk élményre, közösségi élményre, ahhoz, hogy kapcsolódjunk. És ez a 16 fős asztal is azért alakult, így vannak egyébként kis asztalaink, de senki nem kérte még, hogy ő nagyon szeretne különülni, mert annyira jó együtt lenni akár idegen emberekkel, és olyan kapcsolatok alakulnak ki, és annyira elindul ez a networking, és ettől is van az, hogy elképesztően jól érzik magukat az emberek nálunk.
Sokszor elhangzott a minőség kérdése, és az felmerült bennem, hogy a kézműves az nagyon gyakran elhangzik, és most már egy picit ugye elcsépelté is válik, hogy hogyan értelmezette a minőség és a kézműves szavakat.
Ez is egy nagyon jó gondolat tőled. Mind a minőségi, mind a kézműves most már olyan szó, amit mi nem nagyon használunk már a különböző kommunikációs anyagainkban, mert egy margarinnal és bevonó csokoládéval táblás csokira vagy süteményre is már képesek ráírni, hogy minőségű és kézműves, és egyszerűen kirohanok a világból ettől. És tényleg jó ez a kérdés, mert ez most nekem egy fejtörést is okoz, hogy annyira degradálódott már ez a két szó, mert tényleg mindenre rányomják. És ma már az, hogy valami kézműves...
Hát a kézműves, nem... a fagylalt, a sör, a csokoládé, már minden.
Kérdés, ugye? Hogy mit, mert az, hogy kézműves, az azt jelenti, hogy tényleg kis kezek készítik, ez nagyon romantikus. De most 2022-ben a technológia ott van, és technológia nélkül nem fogunk előrébb menni. És hogyha olyan minőségben, nem tudok már szót mondani, illetve olyan kiszámíthatóan mindig ugyanúgy akarunk valamit elkészíteni, akkor igenis be kell vonni a technológiát, és a technológia nem ördögtől való, és a vendéglátásban, gasztronómiában ugyanúgy ott van a helye a technológiának.
Említetted a fenntarthatóságot, hogy ez hogyan jelenik meg a ti életetekben?
Minden négyzetcentiméterünkben ott van jelen pillanatban. Ahogy mondtam, van ez a bizonyos környezetmérnök kolléganőnk, aki segít nekünk ebben. Onnantól kezdve, hogy mi hogyan járunk bedolgozni, tehát, hogy autóval, tömegközlekedéssel, rollerrel, biciklivel, egészen addig, hogy az alapanyagok hány kilométeres körzetből jönnek, vagy milyen tisztítószereket használunk. Most arról, hogy külön gyűjtjük a különböző hulladékokat, már nem is beszélek, mert szerintem az már olyan alap, hogy a 3 éves kisgyerekek is már ezt csinálják.
Legalábbis vagy, jó, ha így. Jó lenne, ha minden
jó lenne, ha így csinálnak, de minden aspektusunkra, a gondolkodásunkra most kihat ez a fenntarthatóság, viszont a fenntarthatóság alatt én nem csak azt értem, hogy hogyan legyünk a környezetre tudatosak, hanem hogy hogyan tudunk fenntarthatóan működni munkaerő szempontból is, és a legelején is kérdezted, hogy családbarát, meg hogy 24 óra. Igen. És pontosan ez az, amit mi meg akarunk oldani ezzel a bizonyos alkotói közösséggel, hogy nem egy ember vállát nyomja az összes felelősség, aki utána összeomlik, hanem próbáljuk ezeket a súlyokat is elosztani, illetve időben is elosztani, hogy tényleg ne 16 meg 18 órát kelljen dolgozni, mert az igenis nem fenntartható, és aki büszkén mondja, hogy én 18 órát dolgozom, én a sajnálom, tehát, hogy az ma már szerintem nem trendi, az már
ez
nem oké.
Ez hosszú távon nem tartható, illetve hát akkor a minőségi munkaerő kárára válik. Pontosan. Mit csinálsz, amikor nem dolgozol, arról beszéltünk, hogy sportolsz, de hogyan inspirálódsz? Amiből töltekezel?
Én kizárólag akkor tudok töltekezni, ha jó emberekkel vagyok körülvéve, és próbálom kilökni magam körül azokat, akik csak leszívják az energiát, és nincs olyan más, hogy azt tudjam mondani, hogy olyat olvasok, vagy olyat nézek, vagy elmegyek színházba. Nem, nekem egyszerűen fontos az emberi kapcsolat, és kizárólag akkor tudok töltődni, hogyha olyan emberrel találkozom, tehát én föl tudok repülni a felhők közé, hogyha valaki olyan van velem, aki olyan energiát tud adni, hogy utána én ezt vissza is tudom adni. Úgyhogy nekem nagyon fontos az, hogy jó emberekkel legyek körül, és jó kapcsolataim legyenek.
Beszéltünk csillagokról, beszéltünk újrakezdésről, átalakulásról, metamorfózisról. Milyen terveid vannak? Csillagokban gondolkozol, magas minőségben, vagy egyediségben?
Na, nagyon nehéz ez megint, ez a kérdés, mert hogy attól függ, hogy rövid vagy hosszú távú tervek vannak. Mi azért még benne vagyunk a túlélés időszakában, azért a COVID, illetve a háború hatásai még egyáltalán nem múltak el, és megspékeli mindezt az, hogy ilyen szomorú dolgok, hogy nincs munkaerő, és elképesztő munkaerőhiány van a vendéglátóiparban. Úgyhogy a rövid távú tervem az az, hogy ugyanez a stabilitás, amilyen stabilak mi most vagyunk, az megmaradjon, mert hogy mindezek után, amit felsoroltam az előbb, mi egy nagyon-nagyon stabilan működő vállalkozás vagyunk, nagyon stabil és jó emberekkel. Úgyhogy a rövid távú célom az az, hogy megmaradjunk ilyenek. A hosszú távú célom pedig pontosan ezek miatt, a külső tényezők miatt, hogy nem csak kifejezetten egyetlen egy lábon állni, ami a vendéglátóipar, mert túl sérülékeny, amire nem is gondoltunk 5-10-15 évvel ezelőtt, hogy milyen sérülékeny ez a gyönyörű szakma.
Mert hogy az emberek mindig enni fognak, mindig el fognak menni az étterembe.
Igen, tudnak utazni.
Van turizmus.
Van turizmus, hát ugye ezek a dolgok most nincsenek, vagy nem olyan szinten vannak, és szeretnénk kilépni egy picit jobban a kereskedelembe, mert hogy azt gondoljuk, hogy az emberek szeretnek jót enni, jó édességeket enni, és nekünk ehhez megvan a tudásunk.
Hát akkor sok sikert hozzá, és akkor beszélgessünk majd újra, hogy mit hozott a jövő.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is. Niszkács Anna, a Zserbó Gasztronómia Kft. Tulajdonosa és ügyvezető igazgatója volt ma a vendégem, és persze legközelebb ismét egy nő lesz a vendégem, akivel érdemes lesz beszélgetni, illetve akitől érdemes lesz valamit megtanulni. Hallgassák addig is az Egy Nő Portrét online is, Kutasi Juditot hallották.
Ez volt a hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.